Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Március végére országgyűlési vitanapot kezdeményez a kormány az adóváltozásokról. Még mielőtt kialakítaná végleges álláspontját, jelentette be a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Gyurcsány Ferenc hozzátette, elküldik a frakcióvezetőknek a kormány adójavaslatairól készült hatástanulmányokat. Azt mondta, a kabinet hónapokat kíván szánni arra, hogy a politikai erők és az érintettek konkrét vitát folytassanak az adó, illetve a szociális rendszert érintő változásokról, mint fogalmazott, egyebek mellett összehasonlítva az egyik-másik rendszer kedvezményezettjeit. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte nem jelent egyetlen gyógyírt a munkahelyteremtés problémájára az adó és járulékcsökkentés. Mint mondta, a kabinet által erre szánt 250 milliárd forintos kereten túl több pénz csak a szociális juttatások rovására, vagy az adókedvezmények szűkítésével teremthető elő. A miniszterelnök egyben jelezte a későbbiekben a tudással kapcsolatos változásokról és az új tulajdonosi programról is parlamenti vitanapot kezdeményeznek. A Fidesz elnöke szerint döntő hatással lesz a népszavazás az egészségbiztosításra. Orbán Viktor gyulai kampányrendezvényén kijelentette, ha az igenek győznek, akkor a legfontosabb kormányzati tanulság az lesz, hogy a rossz döntésekhez nem kell ragaszkodni, azaz visszavonhatják az egészségbiztosítási törvényt. Az ellenzéki vezető hozzátette, bízik abban, hogy az igenek esetleges győzelmével nem csak személyi változások történhetnek a kormányban, hanem, mint mondta, a politikai vezetés visszatér a szakmai alapokon nyugvó társadalmi egyeztetéses rendszerhez. Mégsem büntetik meg azokat a kórházakat, amelyek nem szereznek be minden ágy mellé széfet, az erre vonatkozó rendeletmódosításról állapodott meg az MSZP az egészségügyi tárcával, mondta Schwarz Tibor, szocialista szakpolitikus. Mint mondta, pártja észszerűtlennek tartotta az eredeti javaslatot, amely ellen a kórházak is tiltakoztak. Hozzátette, a módosítás értelmében valamiféle értékmegőrzési lehetőséget biztosítaniuk kell a kórházi osztályoknak, de nem feltétlenül szükséges, hogy ez az ágy mellé rendelt széf legyen. Legfeljebb 6 hónapig maradhat vízummentesen a legtöbb Kanadába utazó magyar állampolgár, közölte a kanadai nagykövetség. Korábban tévesen jelent meg az az információ, hogy a magyarok legfeljebb 3 hónapig maradhatnak vízummentesen az észak-amerikai országban. Pap Tamás, a külképviselet sajtóreferenssel felhívta a Kanadába utazók figyelmét arra, hogy az országból való távozás legkésőbbi időpontját a belépéskor bepecsételhetik az útlevélbe. Ilyen esetben az illető köteles a megjelölt időpontban elhagyni Kanadát. A tanulmányi vagy munkavállalási engedéllyel rendelkezők útlevelébe szintén kerülhet ilyen pecsét. Magyarországot is meghívták a Koszovó demokratikus fejlődését figyelemmel kísérő nemzetközi testületbe, közölte a külügyminisztérium szóvivőirodája. A közlemény a magyar szakértelem, illetve a balkáni régió stabilitása és fejlődése iránti elkötelezettség elismeréseként nyugtázza a meghívást. Az orosz külügyminisztérium már tiltakozott a csoport megalakulása ellen, azt állítva, hogy az megsérti az ENSZ korábbi döntéseit. Ezt megelőzően Szerbia nyújtott be hivatalos tiltakozást a bizottság létrehozása ellen. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Estig még marad az enyhe változóan felhős napos idő, a Dunántúlon akár 20, a középső ország részben 15 fokkal, északkeleten már csak 10 fok várható, este újabb kiadós eső valószínű, északa délnyugaton lehet hasonlóra számítani. Holnaptól szombatig tart az átmeneti lehűlés, erős széllel, szombaton néhol akár havas esővel, havazással. Napközben holnap már csak 7 fok lesz, csütörtökön pedig hajnali fagyokkal is számolni kell.
Klubrádió.
Tények,
vélemények. Óratrend.
Küszöbön a népszavazás, előttünk március 15-e. Mindkét esemény megmozgatja a társadalom jelentős részét, benne a fiatalokat is. Hogyan készítheti fel a középiskolai történelem tanár a diákjait az aktuál politikai eseményekre, nemzeti ünnepeinkre? Válaszol a történelem tanárok egyletének elnöke. 12:30-tól várja önöket a szerkesztő, Bencsik Gyula.
A műsort támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kultúra Védjegye.
Solidaritás.hu.
a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort az értelmiségi szakszervezeti tömörülés támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink három adócsökkentési variációt ismertetett a múlt héten a miniszterelnök. Két verzió a nagyobb keresetűeknek kedvez, a harmadik a kisvállalkozások, illetve a kispénzű alkalmazottaik helyzetén könnyítene. Azóta már sokan véleményezték az adókönnyítési csomagot. Mi most a műsorunk első felében a szakszervezetek, a vállalkozók és a gazdasági szakértők véleményére is kíváncsiak vagyunk. Utána szintén a miniszterelnök bejelentése nyomán megkérdezzük, hogy mennyire járulhat hozzá a foglalkoztatás bővítéséhez a Start régiókártya és a munkateszt intézménye. Végül pedig a vasutas sztrájk kapcsán annak járunk utána, hogy valóban kell-e módosítani a sztrájktörvényt. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Mint már a műsor elején is említettem, adó- és járulék csökkentési javaslatokat ismertetett a múlt héten a miniszterelnök. A javaslatok egyike a szuperbruttó bérekre vonatkozik, amikor is a munkavállaló megkapná a bérre rakódó összes járulékkal a fizetését, és az ő felelőssége lenne ennek befizetése. A másik javaslat az SZIA csökkentésre vonatkozik, az adó két kulcsos lenne, és emelni a sávokat, de bevezetni az ingatlanadót. A harmadik a munkáltatói bérjárulékot csökkenteni, emelni az SZIA sávhatárait, és növelni az adójóváírást. Hogy ki mit gondol, erről hamarosan kiderül, ugyanis vendégem a stúdióban Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok! Itt van velünk Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Önt is köszöntöm, és itt van a stúdióban Vértes András, a GKI Gazdaságkutató ZRT elnöke. Jó napot!
Jó napot kívánok!
Mindhármójukhoz szól az első kérdés, majd kiderül, hogy mi lesz a sorrend. Kezdjük azzal, hogy meglepte-e önöket az adócsökkentés ügyében ez a bizonyos három verzió, amit az előbb elmondtam, és az, hogy a társadalmi vitára bízza a miniszterelnök, hogy melyik esetleg egy új verzió valósul-e meg. Vértes András?
Számomra nem volt meglepetés, hiszen azt jól lehetett érzékelni az elmúlt hónapokban, hogy számos szakmai műhelyben, számos állami intézményben és pártoknál egyaránt adójavaslatok készültek. Ugye a GKI ugye a szuperbruttósítás mellett állt ki, és mi tettünk tulajdonképpen erre vonatkozólag egy átfogó javaslatot.
Pataki Péter, MSZOS.
Azt mi is érzékeltük, hogy többféle elképzelés van, azt láttuk. Részben ugye a sajtóban is ez követhető volt, másrészt a különböző ilyen háttérmegbeszéléseken, tárgyalásokon már látszott, hogy többféle elképzelés van. Ez nem lepett meg minket. Annak pedig én azt gondolom, hogy úgy mondjam, örülnünk kell, bár ez a természetes, hogy nem egy elképzeléssel jelenik meg mondjuk a kormányzat, hanem azt mondja, hogy több elképzelés van, kezdjünk el egy vitát.
Tehát ezt pozitívnak meg.
Én ezt mindenképpen pozitívnak tartom, különösen azt, hogy az elmúlt időszakban erre viszonylag kevés lehetőségünk volt.
Dávid Ferenc?
Nekem már könnyű dolgom van a két úr után. Igazából azt hangsúlyoznám, hogy azért a három lehetséges, vitatható változat közül egy nagyon közös van, és ezt már lehetett tudni előre, hogy az élő munka környékén keresi a kitörést. Tehát azért ez azért nem meglepető számunkra, mindenki úgy érezte, mind a három verziót, ha megnézzük, annak ellenére, hogy filozófiai különbségek vannak a javaslatok között, de mind az élő munka terén.
Meg hát, hogy ki jár jól, vagy ki jár jobban?
Ezt én nem így tenném fel ezt a kérdést, mert úgy mindegyik verzióban mindkét fél is jól járhat.
Nézzük meg a részleteket. Pataki úr, ne ismertessük most részletesen a három verziót, de van-e olyan, amit az MSZOS támogat a háromból?
Így kristálytisztán nem mondhatom azt, hogy bármelyiket támogatjuk. Néhány alapelvet fogalmaztunk mi meg az MSZOS-ben, amit mi szeretnénk egy adóváltozástól, illetve hát ebben van olyan, amit folyamatosan évek óta mondunk. És ebből a szempontból tulajdonképpen a három elképzelésben találhatók olyan elemek, amik számunkra jók. Nyilvánvaló, az első dolog az az, hogy a célja, az elérendő cél mi? Az elérendő cél az, hogy a foglalkoztatás, a legális foglalkoztatás növekedjék, és hát ez nyilvánvaló egyfajta biztonságot jelentene a munkavállalóknak. Kettő. A munkavállalók terhei az utóbbi időben jelentősen növekedtek, Tehát amikor tehercsökkentésről van szó, mert esetleg plusz forrás van, akkor ugye mi is szeretnénk beszállni abba a vitába, hogy kinek a terhei csökkenjenek, ebben valószínűleg nem fogunk egyetérteni legalábbis első körben semmiképpen.
Javaslom, hogy nézzük a GK-it. Miért a szuperbruttósítás az, ami mellett a számok alapján letették a voksukat?
Hát a legfőbb érvünk az az, hogy ez a legvilágosabb és a legtisztább változat. Itt az kerül az érdekeltség fókuszába, ami a gyakorlatban is van. Tehát a vállalkozások, a cégek szempontjából a bérköltség, a teljes bérköltség, nem csak a mai bruttó bér, hanem hozzárakva még a munkáltatói járulékokat, és ez az érdekeltség egyik eleme, nyilván a vállalkozás szempontjából, a munkavállaló szempontjából, az alkalmazott szempontjából, meg a nettó bér, mert őt meg a nettó bér érdekli, és a kettő közötti teljes elvonást, ezt csökkentjük. Tehát a bruttó bérköltség, az új szuperbruttó bér, és a nettó bér közötti elvonást csökkentjük. Ez az, amit ő tényleg érzékelne, hogy eddig van olyan sávol 70%-ot elvontak tőle, és most meg 50%-ot vonnának el. Ezért gondoljuk, hogy ez a legjobb javaslat, a legnagyobb mértékben csökkenti ezt az elvonást, és egy bérpolitikai megállapodással együtt elérhető az, hogy senki ne járjon rosszul. Tehát mindenkinek növekszik a bére.
Dávid Ferenc, a Vállalkozók Szövetségének melyik változat tetszik, van-e ilyen?
Hát nekem kicsit nehezebb, mert könnyebb is a válaszom a háromból. Igazából nagyon egyszerűen akarnék válaszolni, és nagyon szimplifikálnám a kérdést, akkor nem sokat lehet hezitálni. Mindaz, ami most ilyen járójeg fókuszált megoldásnak gondolunk, ahol a bérterhek csökkennek, az első 10 főig ugye 10%-kal csökken a térbejárulék, a tételes egészségügyi hozzájárulás kivehetik a rendszerből, a különadó megszűnik látszólag. Ugyanakkor a GK-nak a megoldása, ez a személyes vélemény is egy rendkívül szellemes megoldásnak tartom. Először is olyan tekintetben, amit elnök úr mondott, hogy még hozzátennék még egy fontos érvet. Tehát azon túl, hogy tisztán láthatóvá tenni, hogy mi a valós bérköltség, és mi az a nettó, amit a munkavállaló megkap, azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy ezt követi az, hogy a munkavállalók számon kérhetik. De érdekeltsége van, de van minden bérteher az övé, ezáltal a fizetési fegyelem, a stabilitása a járulékoknak és adók befizetésével emelkedhet. És még egy nagyon fontos dolog. Mi úgy terveznénk, bár ez a GK-i anyagában még nem teljesen felelhető, hogy bele kell vonni a rendszerbe a minimális béren lévőket is. Ma 1 millió ember nem fizet személyi jövedelemadót. Amikor azt halljuk, hogy az adóbázist szélesíteni kell, akkor azt is mondjuk vállalkozói szempontból, hogy SZIA oldalról is mindenkit, aki munkajövedelmet szerez, fizessen személyi jövedelemadót. De mivel bárki is megsértődne és megijedne, itt nem egy brutális személyi jövedelemadóztatásról lenne szó, amelynem azt mondom, hogy szimbolikus jellegű lenne, de igenis, aki ma munkaviszonyban van, vagy közszolgálati jogviszonyban van, és munkabért kap, nem segélyt, munkabért, az bizony SZIA oldalról is közteherviselő kell, hogy legyen. Ezért igazából, tehát az első válasz az volt, hogy nyilvánvalóan a vállalkozói terhek csökkentésében látom a könnyebben elérhető megoldást. A bruttosítás számos kérdés felvet, amit gondolom Pataki úr el fog mondani, hogy az alacsony keresetűek hogy járnak, hogy nyilvánvalóan ezt kompenzálni kell, hogyha
igen, hát itt egy kisebb vita is kibontak.
Persze, tehát azt gondolom, hogy ezt a kettőt érdemes igazából vitatni. Én az SZIA centrumú megoldást nem igazán támogatom. Nem azért, mert bárkitől sajnálnám a több nettóbért, hanem azt gondolom, hogy semmiféle olyan hatásra nem eszem a vállalkozások jövőjét segíti.
Akkor megnézzük részletesebben a közlekedési információk után.
Klubrádió, a beszélgető társam.
Közlekedési hírek.
A Móri Zsigmond körtér közelében, a Kosztolányi tér környékén, az Etele út, Fehérvári úti csomópontban zavartalan a forgalom, nincs különösebb fennakadás a Lágymányosi híd, Budai híd főjének közvetlen közelében sem, a Szerémi úton. Az Erzsébet, a Margit, a Petőfi és az Árpád hídon viszonylag jó tempóban tudnak vezetni, oda-vissza, bár a Margit híd forgalma elég erős. Információink szerint Nógrád megyében ma trafipaxra számíthatnak. Egyebek mellett Balassagyarmaton, Őrhalmon, Széchenyben, Endrefalván, Salgótarjánban, Somoskőújfalun, ugyanígy Zagyvaronán és Zagyvapálfalván is.
Reklám. Márciusban is Burda, a tartalomból, merész és divatos, divatkirálynők kékben, esküvői ruhák a világsztárok stílusában, tövis nélkül, rózsás kollekciók mindenkinek, holtezüstbe öltözünk, galaktikus divat, tavaszra várva, vidám ruhatár gyermekeknek, trendek a nagyvilágból, szépség és wellness. Burda, a divat és életstílus magazinja.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Három úriember, Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, valamint Vértes András, a GKI Gazdaságkutató ZRT elnöke. Annyi időnk már volt, hogy mindenki elmondta, hogy melyiket támogatja, mi az, amivel egyetért, és Dávid Ferenc beszélt az előbb a jövedelem, személyi jövedelemadó csökkentésről. Pataki Péternek viszont megadnám a szót, mert itt már azért kezdett kibontakozni egy kis vita.
Igen, két dologban is van némi vitánk. Az egyik az, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem elegendő csak a munkáltatók terheit csökkenteni, ez az egyik. A másik, hogy a személyi jövedelemadó változtatásban azért mi azt az utat továbbra is támogatnánk, amit megkezdett a kormányzat már tavaly. Nem nagy mértékben, de azért az adó táblának egyfajta korrekciójával a nagyon nagy igazságtalanságokat ki kéne egyenesíteni. A minimálbérrel kapcsolatban pedig az a megjegyzésem van, hogy egyrészt ez az 1 millió minimálbér után járulékot fizető, ez nem 1 millió munkavállaló Magyarországon. Aki munkavállaló és ténylegesen minimálbért keres, azért az ennél sokkal kisebb számot jelent. Ezért itt egyéb eszközöket is be kell vetni, nem elég csak az adórendszerrel foglalkozni. A másik a bruttósítással kapcsolatban, amit Dávid úr mondott, hogy neki személy szerint is tetszik, ez egy szellemes megoldás lenne. Ez igen, nagyon szellemesnek tűnik, nekünk viszont a következő bajunk van vele. Hát az egyik az, ami már itt említődött, ugye, hogy valamiféle kompenzációt, valamilyen megoldást kell még találni, a rendszeren kívüli megoldást, ami a legalacsonyabb jövedelműeken mégiscsak valahogy segít, vagyis hogy számukra is hoz egy érezhető nettó emelkedést. Ezzel kapcsolatban az egyik problémám az, hogy ez a rendszeren kívüli megoldást keres, tehát kell keresni, tehát a munkavállalóknak egy része, különösen a nagyobb jövedelműek, azok eleve kapják, hogy úgy mondjam, a rendszerből következően ezt a pluszt. Az összes többire meg valamilyen trükköt ki kell találni, és itt vannak nekünk nagyon komoly aggályaink, ismerve a magyar valóságot. Nem a kidolgozók elképzeléseit, nem a közgazdasági szakirodalmat, hanem a magyar valóságot. És senkit nem akarok megbántani természetesen, de hát azért azt látjuk, hogy Magyarországon a jogkövetés az nagyon messze van attól tehát, a szintől, amit kellene. Nem, hogy befizetik, hanem hogy bruttósítanak-e például. Uh-huh. Hogy valóban végrehajtják-e, hogyha valamilyen kompenzációs mechanizmus van, akkor ez a kompenzáció oda jut-e, hova kell. Azért itt láttunk rossz példákat az elmúlt években, és az igazi ellenérzésünk és az ellen állásunk, hogy úgy mondjam, ezzel a megoldással kapcsolatban ezért van.
Számoltak ezekkel, amikor kidolgozták ezt a javaslatot?
Természetesen, ugye mi abból indulunk ki, hogy valójában ez a közepes jövedelmieknek ad jelentősen könnyítést, és ezen keresztül a vállalkozásoknak, tehát középtávon az előnyök megoszlanak a munkavállalók és a vállalkozások között. Na most az a probléma pedig, hogy a legalacsonyabb jövedelmieknél, a dupla minimálbér alattiaknál ez önmagában nettó bércsökkenést jelentene. Ezzel ellen ugye az a javaslatunk, hogy egy, miután fölül nem kell bért emelni, tehát a dupla minimálbér felett már nem kell bért emelni, mert ott annyira automatikusan nő a nettóbér, ezért legyen egy érdekegyeztető tanácsi megállapodás, hogy e fölött nincs béremelés, alul meg nagy béremelés van, mondjuk ilyen 15-23% közötti béremelkedés van, és akkor ez nettó bérnövekedést fog csinálni abban a kategóriában is. Itt valóban az a kérdés, hogy ezt végrehajtják-e, valóban az a kérdés, hogy a bruttósítást végrehajtják-e, de ezt hozzá lehetne kapcsolni egyfelől törvényi előírásokat, hozzá lehetne kapcsolni mindenfajta munkaügyi ellenőrzést, tehát aki nem felel meg ezeknek, az akkor megbukik, nem pályázhat, nem nyerhet semmi, stb. Stb. És végül egy utolsó érvem, hát miért ne csinálná meg, hogyha egyszer lényegében ingyen, alig, egészen jelentéktelen költségnövekedéssel nettó bérnövekedést tud csinálni az embereinek. Attól hát én azt gondolom, hogy érdekeltek valójában.
Attól egyébként nem tartanak, amit sokan megfogalmaztak, hogy nem fogják befizetni a munkavállalók ezt a bizonyos összeget a szuperbruttósításra.
Technikailag nem a munkavállaló fizeti be, technikailag ugyanúgy a cég vonja le, és a cég fizeti be, mint jelenleg.
Tehát nem adják különbség a munkavállalók kezébe.
Nem. Természet, az annyira megterhelni adminisztrációval az embereket, hogy az borzasztó lenne. Tehát ez nagyon nagy hiba lenne. erről szó nincsen.
Mert hogy erről lehet azért olvasni, mint
nem, a cég fogja levonni, a cégek egyébként egyrészt most se fizeti be sajnos a munkavállaló után, ez egy más probléma ebből a szempontból, de hát azt akkor nagyon szigorú a
eljárás. Beszéljünk egy másik fontos kérdésről. Igazságosnak tartják-e, hogy csak a 10 főnél kevesebb foglalkoztató cégekre lenne érvényes az elképzelés? Várható-e a foglalkoztatás bővülés úgy, hogy 3-4 fő helyett mondjuk 8-9-et hajlandóak foglalkoztatni?
Itt valami félreértés van a történetben, legalábbis mi, aki a miniszterelnök urat hallottuk, amikor az akadémián bejelentette ezt a programot. Én most a többi interpretációval nem beszélek, itt az első 10 főről van szó. Nem arról van szó, hogy a 10 ez nem hangzott el pontosan a miniszterelnöki prezentáción, a miniszterelnök úr teljesen világosan elmondta, hogy minden vállalkozásra vonatkozik a versenyszférában, az első 10 főre vonatkozik a kedvezmény. Persze ebben benne van, hogy valaki 9 fős, akkor minden ember mindenkire vonatkozik. Amiben vita van egy picit köztünk, vagy illetve lesz, hogy ki az az első 10 fő, a 10 legkisebb munkabérű, a átlagkereset, vagy a 10 legmagasabb. Nyilvánvalóan ő azt szeretné preferálni. Igen. Egyrészt költségvetési szempontból, másrészt a fehérítés szempontjából, hogy a legalacsonyabb munkabérűeknél érvényesülne a járulékkedvezmény. De mi azt gondoljuk, hogy főleg azzal az ígérettel, amit miniszterelnök úr mondott, hogy 2009. évben az első 10 fő, azt követően 20 fő, azt követően esetleg kitágítva 50-re majd a teljes létszámra, így igazából a nagyobb vállalkozások számára is vonzó lehet, hogyha lépcsőzetesen is, de a járulék csökkenni fog.
A lakosság terheit tekintve melyik változat lenne a legmegfelelőbb, hogy minél kevesebb terhet rójunk rájuk?
Hát a lakosság terheit tekintve az SZIA csökkentő változat a legelőnyösebb, direkt a lakosság szempontjából, hiszen az a legnagyobb csökkenést azt csinálja, de számos más szempontból én egyetértek azzal, hogy egyáltalán, valójában gazdaságilag ez egyáltalán nem így van. Azért azt hozzátenném, hogy ha én jól értelmezem ezt a bizonyos első 10 főre vonatkozó TB járulékkedvezményt, ez úgy van értelmezve, hogy akármennyi neki a bére, a minimálbér másfélszereséig, vagy a minimálbér duplájáig terjedne csak ez a kedvezmény. Tehát magyarul tömpen olyan mindegy, hogy alacsony bérű vagy magasabb bérű foglalkoztatottból vonja le. A lényeg az az, hogy érje el ezt a határt, másfél vagy dupla minimálbért. Én ebben problémát abból látok, hogy baromira bonyolítja az adórendszert már megint. Nem világos, hogy milyen járulék csökken. Alig, ha hiszem, hogy egészségügyi járulékot lehet csökkenteni, akkor itt lényegében a nyugdíj járulékot lehet csökkenteni, csak a munkáltató által
befizetett. Az egészségügyi az felmerült, mint lehetőség, hogy azt csökkentenék. Ilyet már hallottam.
Erre vonatkozólag? Igen. Na, de akkor az egészségügyi kasszába kevesebb pénz megy be? Tehát ez azért számomra elég problematikus. A munkáltatói nyugdíjjárulékot lehet csökkenteni, mert az tulajdonképpen ma sem számított be az egyéni nyugdíj elszámolásba, tehát ott a költséget is könnyebben be tud menni helyette. Tehát én bevallom, aztán elég bonyolultnak látom a jövőjét ennek, mert ma 10 ember, jövőre 20 ember, de akkor ez sok-sok-sok 100 milliárd. És azért azt nem tudom, hogy ezt mindig megengedhetjük-e magunknak, hogy minden évben 200 milliárdot erre elköltünk.
Melyik változat jelentene nagyobb reálbérnövekedést? A fogyasztás növekedést?
Hát azért ez egy összetett kérdés. Tudnék, ugye, ha reálbérnövekedésről beszélünk, akkor kéne tudni az inflációt is. Tehát önmagában ez sok mindent nem jelenthet, és erre is fel kéne hívni a figyelmét mindenkinek, amikor erről beszél, hogy és egy kicsi önmérséklet is kéne például, itt-ott akár még szakszervezeteknek is kénytelen vagyok ezt elmondani. Tudnék, lehet nagy bért követelni, meg nagy ügyeket, de ha ez elinflálódik, akkor nem jutottunk semmire. Tehát valami olyan reális megoldást kell találni, ami nem indít be például egy nagyobb inflációt, nem kényszeríti arra a gazdaságot végül is, hogy infláció oldalon, vagy akár a költségvetés infláció oldalon visszavegye, amit a másik oldalon elveszített. Ez nagyon messze áll persze az emberektől és a fogyasztóktól, őket az érdekli, hogy a nettó bérével mi lesz. A másik kérdezte az előbb az igazságosságot. Ez egy elég nehéz dolog. Tudnélik, itt az alacsony jövedelműekről, amikor beszélünk, akkor még egy szempontot figyelembe kell venni. Nagyon sok Magyarországon az a munkáltató, amelyik kevés embert foglalkoztat, illetve olyan munkáltatók is vannak bizonyos ágazatokban, ahol nagyon alacsonyak a jövedelmek. Még ha több ember is van, ott a minimálbér kétszeresét nem haladják meg a jövedelmek. Egyáltalán nem, vagy az alatt vannak. Na most, amikor bármelyik változatról beszélünk, akkor egy olyan szempontot is figyelembe kell venni, hogy egyes vállalkozási kategóriákat, vagy egyes szektorokat, a piacgazdaság egyes szegmenseit ez hogyan érinti. És itt azért vitatkoznék is Vértes Andrással, aki ugye azt mondja, hogy miért ne emelné meg a bért, hiszen a másik oldalon megkapja ugye önmagába a rendszerből béremelés nélkül a munkavállaló a pluszt. Ez összességében igaz, de ha egy céget nézek, akkor már ez nem így van. Ez akkor lenne igaz, hogyha minden cég úgy körülbelül arányosan foglalkoztatna magasabb, közepes és alacsonyabb bérű embereket, de ez nem így van. A cégek egy nagyon nagy része, és ez bizony másfél millió, két millió ember, amelyik olyan cégeknél dolgozik, ahol ekkora a jövedelmezőség állítólag, de ebben Dávid úr a kompetens, hogy nem is tudnak többet fizetni bruttóba, mert nem tudja megtermelni. Na most itt van nekem a problémám, hogy akkor ott milyen eszközök lesznek.
Tényleg van sok ezer ilyen cég, abszolút egyetértünk. Ezért is javasoljuk azt, hogy ezek a cégek, ha rendezettek a munkaügyi kapcsolataik, ha rendezett az APEC kapcsolatuk, ha minden legális, stb., ők kapjanak kompenzációt. Ezzel számol a mi javaslatunk, 70 milliárd forintot mi elteszünk ilyen kompenzációra, ami nagyon nagy pénz. De gyorsan hozzáteszem, hogy ugyanakkor nagyon sok cég van, ahol azért nem minden legális, teli vagyunk szürke, félfekete és fekete munkával, foglalkoztással és teljesítménnyel, és a mi javaslatunk keményen ezzel szembe megy, és én azt gondolom, ez biztos, hogy közös célunk, hogy ezt csökkentsük annyira, amennyire csak lehet.
Három változatról beszéltünk, készülnek-e arra, hogy a háromból lesz egy, vagy ezek közül kettőből lesz egy? Dávid Ferenc?
Hát megmondom őszintén, zavar vagyok a kérdésére, mert nagy valószínűség szerintnek térjünk hát a realitásokra, ugye, mert azt mondtam, hogy a VOSZ szempontjából ugye szimpatikus a szuperbrutosítás javaslat, és ugye a járulék fókusz a javaslat. De ugye mindig az a problémám, hogy végül el fogunk jutni az ítélőszék elé, az Országos Érdekeegyeztető Tanács, ahol a többi munkaadói szervezettel, a szakszervezetekkel, csak kormánya meg kell állapodnunk, hogy mégis melyik megy a parlament elé. Nos, itt vagyok zavarba, hogy vajon lesz-e olyan egység a három oldal között, akkor még az oldalakon belül is, munkáltató oldalon például ez különféle lehet, gondoljunk csak a tízfős szabályozás kérdésére, mit mondanak majd a nagyok, akik ebben nagy érdekeltséget nyilvánvalóan nem látnak, egy ezerfős vállalkozásnál az első tízfőnek a TB kedvezményezése nem egy nagy durranás, de én azt gondolom, hogy ha a járulék fókusz, én azt teszem azért, ha már a realitásokról beszélünk, nagy valószínűséggel abba az irányba fog menni a munkaadói oldal, hogy ezt a viszonylag egyszerű, mert az a Vértes úrjék által vázolt javaslat már látható, hogy szakszervezeti oldalról egy picit azért szimpatikus, akkor nagyon visszafogott voltam, és hát a legbonyolultabbnak tűnik. Mind a másik kettő, azt kell mondanom, hogy nem bántva senkit. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog, lecsapok járulék szinteket, fölemelek SZIA szinteket, és a dolog el van intézve. Ezért mondjuk egyébként, hogy nem is reformértékű javaslat. Amit a Vértes úrék mondanak, az egy sokkal elgondolkodtatóbb, ebből fakadóan bonyolultabb, sokak szára érthetetlenebb és szokatlanabb, tehát jobban el tud majd veszni az alkumechanizmusnak a bugyraiba. Tehát azt gondolom, hogy számunkra most, hogyha amit érdekképviselőt kérdezni, és nem mint közgazdász, akkor azt mondom, hogy hát rá kell feküdni a járulék fókuszúra, mert ott ehol csökkenés van, ott 10% TB csökkenés van, és egy ígéretet még nem mondtam a nagyoknak, ugye a különadó megszüntetés a 4%. Hát erre azért mindenki hegyezi a fülét.
És kíváncsiak vagyunk a társadalmi egyeztetésre. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük.
Köszönjük.
Köszönjük. Klubrádió.
Tények. Vélemények. Közlekedési hírek.
Információink szerint az alsórakpartok északi és belvárosi szakaszán oda-vissza folyamatosan haladnak a sorok, bár a budai oldalon erősebb a forgalom. Az Árpád-fejedelem útján sem kell egyelőre még torlódásra számítani. A Lágymányosi, a Petőfi, az Árpád és a Margit, illetve az Erzsébet hídon sincs most tumultus egyik irányban sem, azonban az Erzsébet hídon Pestre átérve a hídfőtől az Asztóriáig most már végig terítettek a sávok. Fejér megyében Kajászón a Vál felé vezető úton a vihar megrongálta a templomtornyot, a helyreállítási munka miatt a buszok és a teherjárművek a településen nem is hajthatnak be, a személyautókkal a helyi mellékutakon és a jelzett kerülő úton lehet a településen belül közlekedni, a templom környékét a balesetveszély miatt érdemes kerülni egyelőre még.
Következnek a Klubrádió hírei.
4:00, jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Megalakult a hamisítás elleni nemzeti testület. Az új szerv hatékonyan kíván fellépni a fekete gazdaság és a hamisítás ellen. Összefogva a jogvédő, rendvédő és jogalkotó szervezeteket jelentette be az új rendprogramért felelős kormánybiztos. Kondorosi Ferenc úgy vélte, akár 30%-kal is csökkentheti a fekete gazdaságot a következő 5 évben a testület működése. Felfüggesztette a bíróság a Tubesre tervezett